prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében az agrárium irányába fordulunk. Az UVM csoport hazánk piacvezető takarmánygyártója és az egyik legnagyobb takarmány alapanyag kereskedője. A társaság vezérigazgatójával fogunk beszélgetni. Műsorunk második részében pedig tőkepiacokkal foglalkozunk. Mi történt az első fél évben, és mi várható a következő időszakban, a fontosabb eszközosztályokban? Ezt fogjuk áttekinteni szakértői szemmel.
Ez még mindig a prémium kategória.
A Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájában jegyzett UBM csoporttal foglalkozunk. Friss hírek is érkeztek a társaság házatájáról, és itt van velünk a stúdióban Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat!
A hazánk piacvezető takarmánygyártójáról van szó. Egy picit, hogyha be tudnád mutatni azt, hogy mekkora a hazai piac, és milyen növekedési lehetőségeket kínál az UBM csoport a befektetőknek.
Hogyha az UBM-ről kell egy pár szót mondani, akkor mi úgy szoktuk definiálni magunkat, hogy mi takarmánygyártással, illetve takarmány alapanyag kereskedelemmel foglalkozunk. Hogyha a takarmánygyártásról beszélünk, akkor a teljes UBM csoport, és ebbe beleértem a külföldi lányvállalatokat is, akkor nagyságrendileg olyan 740 ezer tonna takarmánygyárt, és nagyságrendileg olyan 1,2 millió tonna takarmányt, illetve takarmány alapanyagot kereskedünk le. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a magyar takarmánygyártáshoz hasonlítjuk, ahol mi piacvezetők vagyunk, ami talán a legutolsó számok szerint 3,4 millió tonna, akkor ennek egy jelentős részét gyártjuk, és egy picit azért hozzá kell tennem, hogy azért fals az összehasonlítás, mert ahogy említettem, ebben mi a külföldi tevékenységeinket is beleértjük, de azt egyértelműen mondhatjuk, hogy Magyarországon takarmánygyártásban piacvezetők vagyunk.
Megjelent már az első féléves jelentés a 2023-24-es üzleti évre vonatkoztatva, amely szerint az exportból származó árbevétel az a teljes árbevételnek több mint 54%-át teszi ki, ez egyébként 57,2 milliárd forint. Mely országokban van jelen a cégcsoport, és melyek számítanak a legnagyobb piacoknak?
Magyarország a központ, tehát mi Magyarországon vagyunk több gyártóegységgel, Szelestén környén, illetve Szentesen, valamint Mátészalkán vagyunk gyártással. Külföldön pedig, hogyha körbeveszük a Magyarországot körülvevő országokat, így mondjuk az óramutató járásával megegyezően, akkor Szlovákiát kell említenem, ott Hernácsányban van egy takarmánykeverünk, Romániában, Erdélyben, Marosvásárhely mellett van egy takarmánykeverünk, Szerbiában kereskedelmi tevékenységgel vagyunk jelenleg, Ausztriában vagyunk még kereskedelmi tevékenységgel, illetve Olaszországban kereskedelmi tevékenységgel. Azért hozzáteszem azt is, hogy nyilván Romániában is kereskedőként is kint vagyunk, és ez igaz Szlovákiára is.
Földrajzi értelemben is fontos, hogy Kazasztánban terjeszkedne majd az UBM, ez egy egészen friss bejelentés, és egyébként ennek a beruházásnak a mérete 20 milliárd forintos nagyságrend. Konkrétan milyen beruházást terveztek itt, és hogyan került egyáltalán Kazasztán a fókuszba?
Hát ezt be kell vallanom, hogy az első célpontunk az nem Kazahsztán volt, tehát ha egy kicsit visszagörgetjük az időt, akkor mi 2023 márciusában közzétettünk egy stratégiai tervet, aminek Kazahsztán még nem volt a része, tehát mi azt írtuk le akkoriban, hogy a regionális piacokra, keletkező Közép-Európára akarunk koncentrálni, jelesül Romániára, Szerbiára, egyéb nyugat-balkáni országokra, leginkább a gyártással, és Európát megpróbáljuk lefedni a kereskedelmi tevékenységünkkel. Ez nyilván azt jelenti, hogy messzebb is megyünk nyugat felé a kereskedelemmel, de a gyártást azt ide képzeljük. És az első célpont, amikor ez kiderült, hogy van egy kormányközi megállapodás, az Üzbegisztán volt, és aztán innen egy piackutatással, Üzbegisztán, illetve kazaksztáni piackutatással váltottunk át Kazaksztánra. Ez azért érdekes a számunkra, mert mi azt látjuk, hogy Kazaksztán egy nagyon elkötelezett, ám de technológiai fejlettségben mögöttünk maradó ország, ahol hatalmas befektetési lehetőségek vannak. Mi úgy látjuk azt, hogy ez kicsit olyan, mintha, tehát mondjuk a mezőgazdaság technológiai színvonalát tekintve, mintha Magyarországon mondjuk a 80-as, 90-es években lennénk. Ez azt jelenti, hogy ha mi know-how-t tudunk oda exportálni, ami mi mindig a zászlónkon, mint első számú címszóként volt, hogy mi technológiában szeretnénk erősek lenni, akkor azt gondolom, hogy tudunk abban segíteni a kazak agráriumnak, hogy ezt a különbséget ezt viszonylag gyorsan át tudja hidalni. Tehát ez azt jelenti egészen konkrétan, hogyha a befektetést nézzük, hogy kazak leányvállalatokon keresztül szeretnénk egy premix üzemet építeni. Ennek a premix üzemnek az éves tervezett kapacitása nagyságrendileg 30 ezer tonna, illetve hogyha ez megépül, akkor ezek után pedig 2-3 takarmánykeverőt is elképzelünk, nagyságrendileg egy ilyen 100-150 ezer tonnás kapacitással az ország különböző helyein, és hát nyilván, ahogy majd a tervek realizálódnak és valósággá válnak, fogunk tudni ebből a befektetésben tovább menni. És ez az egész nagy komplex csomag teszi ki ezt a nagyságrendileg 20 milliárdos befektetési összeget, amit mi terveztünk. Ez nyilván nem először kell, és nem azonnal a nulladik napon, hanem ez elnyújtva nagyságrendileg egy ilyen 2027-28-as időpontig. Emellett egyébként, hogy gyártást tervezünk, mi valóban fókuszálunk arra, hogy ez a fajta technológia transfer meg tudjon történni, tehát mi a Premix üzem mellé egy laboratóriumot, illetve egy training center, tehát egy oktatóközpontot is el tudunk képzelni, és szeretnénk is megvalósítani, ami azt jelenteni, hogy Kazaksztánból oda hívnánk azokat a potenciális és a mi technológiáink iránt érdeklődő agráriumbeli szakembereket, akiket aztán ott tovább tudnánk képezni a saját tudásunkkal.
Az azt gondolom nem titok senki számára, hogy Kazahsztán egy hatalmas ország, viszont a közleményetekben azt is jeleztétek, hogy ha közvetlenül a kazak takarmányiparra fókuszálunk, akkor 2029-re több mint 50%-os bővülést prognosztizáltok, vagy prognosztizálnak a szakértők, és ez már egy ilyen 6,3 millió tonnás nagyságrend lehet. Hogy kell ezt egyébként elképzelni, vagy kontextusba helyezni?
Jelen pillanatban a kazak takarmányiparral az a helyzet, hogy eléggé megosztott és eléggé szétszórt. A technológia az valóban 80-as, 90-es évekbeli, ezt volt személyesen alkalmam megnézni, amikor kint jártunk bő egy hónappal korábban, tehát van mit fejlődni, illetve az is igaz, hogy az a fajta szétszórtság még jellemzi a takarmányipart, hogy viszonylag sok régi technológiájú üzemben viszonylag kis takarmány gyártanak, és ez azt jelenti, hogy ott azért nincs annak lehetősége, hogy egy ilyen technológiai színvonalbeli fejlesztéssel tudjunk előre menni. A mi koncepciónk az, hogy nagy takarmánykeverő üzemeket kell egy-egy fókuszpontba letenni, és minél nagyobb gyártást végezni egy-egy üzemben, hiszen ez a fajta, mondjuk azt, hogy költséghatékonyság, illetve technológiai lehetőség az, ami egy gyors pályára tudja állítani a takarmányipart. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen elosztásban van most takarmány a kazak piacon, nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy fele-fele a helyi gyártás és az import. Tehát Oroszországból több mint 1 millió tonnát importálnak. Határozott szándék, hogy ezt az importot ezt jelentősen csökkentsék, és valamilyen módon belföldi gyártással váltsák ki. Tehát ha megnézzük ezeket a számokat, akkor azt lehet mondani, hogy az általunk tervezett 2 vagy 3 takarmány gyártóüzem, ami mondjuk nagyságrendileg, ahogy említettem, az első időben mondjuk 100 ezer tonna per éves kapacitással tudna működni, ez a töredékét fogja annak kitenni, ami arra a kazak agrár programra épül, aminek egy része ez a fajta importtól való függetlenedés.
Fontos információ lehet még, hogy miből tervezitek finanszírozni ezt a jelentős nagyságrendű, több éves összességében 20 milliárd forintos beruházási volument.
A finanszírozás ez egy nagyon érdekes kérdés, és pontosan arra a trendre szeretnénk szintén kapaszkodni, illetve ezt kihasználni, hogy a kazak állam kifejezetten a mezőgazdaság területén tud olyan támogatásokat, visszanemtérítendő lehetőségeket nyújtani, ami felgyorsítja ezt a fajta technológia átállást. Tehát mi ebben szeretnénk első körben részt venni, de nyilván Magyarországról is akár kockázati tőkével, akár pedig saját tőkével, és ezt megfejelve még hitellel szeretnénk kimenni. Tehát maga az a csomag az úgy fog kinézni, hogy ebben lesz terveink szerint egy kazak rész, lesz ebben egy magyar kockázati tőkerész, lesz ebben saját tőke, illetve lesz ebben bankhitel, akár magyar oldalról, akár kazak oldalról. És ahogy mondtam, ez a 20 milliárd ez nem egyszerre kell, hogy összehálljon, hanem ilyen lépcsőzetesen, mondjuk azt, hogy átlapolva fog majd felhasználásra kerülni az elkövetkezendő években. Tehát konkrétan az azt jelenti, hogy elindulunk a Premix üzemmel, amikor látjuk, hogy a Premix üzem az már mondjuk azt, hogy műszakilag készen van, elindulnak a próbagyártások, meg vannak az első szerződések, akkor át tudunk fordulni az első takarmánygyártó üzemre. Ha ott ugyanúgy műszakilag átadásra kerül az üzem, akkor át tudunk fordulni a másodikra. Tehát ez egy elhúzódó befektetés, és azt is kell, hogy mondjam, hogy mi reméljük azt is, hogy valamilyen módon az első években megtermelő profitból nagyon sokat ott helyben még fel tudunk használni pont ennek a beruházási igénynek a finanszírozására.
Az egész kelet-közép-európai régiót tekintve további akvizíciókkal és zöldmezős beruházásokkal szeretnétek folytatni a növekedést. Mit lehet erről tudni? Vannak-e konkrétumok már, amiről beszámolhatsz?
Van egy akvizíciós listánk, ezt folyamatosan felülvizsgáljuk, nézzük, elemezzük, hogy hol tartunk. Ennek vannak publikus részei, illetve vannak egyelőre még nem publikus részei. Ez egy viszonylag hosszú lista, azt kell, hogy mondjam. Tehát mi itt a környéken, akár Magyarországon, akár a körülvevő országokat nézve, akvizíció szempontjából szeretnénk nagyon aktívak lenni. Ez leginkább Romániát, illetve Szerbiát jelenti, tehát ezen a két területen szeretnénk tovább menni. Ami ebből már publikus az, hogy bejelentettük, hogy egy szerbiai silót szeretnénk megvásárolni, illetve résztulajdonosai lenni, valamint szintén bejelentésre került az, hogy Szerbiában egy már működő takarmányüzembe szeretnénk majd résztulajdonnal bekerülni.
Egy éve jelentettétek be, hogy a működési vertikumotok szélesítése érdekében az állattartási szegmensbe is beléptek. Erről mit lehet tudni, hogyan teljesített az új üzletág az elmúlt egy évben, vagy abban a releváns időszakban, amiről be tudsz számolni?
Ha röviden kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy nagyon jól. Tehát minden várakozásunkat felülmúlja. Ennek nyilván van egy olyan piaci, környezeti hatása, ami segítette ezt. Tehát most jelen pillanatban az élőhús felvásárlási árak azok nagyon jók. A malac vásárlási árak azok viszonylag alacsonyan vannak, tehát arra is azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Illetve hát bekövetkezett az a fordulat a takarmány alapanyagok, illetve magának a kéztakarmányoknak az árában is, ami egy sokkal nagyobb lehetőséget ad a hatékony gyártásra. Jelesül ugye éveken keresztül arról beszéltünk, hogy akár a búza, kukorica, egyéb szemes termények, akár a szójadarának az ára viszonylag magasan volt és folyamatosan emelkedett. Ennek a trendnek vége lett, megfordult, és hát nagyságrendileg most ott tartunk, hogy a csúcshoz képest egy ilyen durván 50%-os mondjuk egy búza, kukorica, ami nyilván problémát okozhat majd a termelőknek, de ez csak mondjuk a takarmányüzletágra, illetve az élő állat divíziónkra nézzük, akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy eredményesen tudjunk működni. Úgyhogy ezek a tényezők játszottak abban közre, hogy azt tudjam mondani, hogy egy nagyon jó fél évet zártunk.
Szintén nagyjából egy éve adhatok hírt arról, hogy új kereskedelmi irodát alapítottatok Olaszországban. Milyen terveitek vannak az olasz leányvállalattal kapcsolatban?
Erős növekedési terveink. Tehát amit nagyon fontos tudni azt, hogy Magyarországról az én tudomásom szerint évente olyan nagyságrendileg 1,5 millió tonna szemes termény kerül exportra Olaszországba. Tehát tulajdonképpen az egyik legfontosabb exportpiacunk, hogyha a szemes terményeknek a piacát nézzük, illetve olyan nagyságrendileg összességében 15 millió tonna az, amit az olaszok importálnak. Tehát ebbe szeretnénk úgy belépni, hogy kialakítsuk azokat a nagyon direkt és nagyon folyamatosan működő csatornákat akár Magyarországról, vagy akár például Szerbiából, onnan folyamatosan exportálni tudjuk a szemes terményt, cserébe viszont az olaszországi kikötőkben mondjuk szójadarát tudunk felhozni, akár Magyarországra, akár Szerbiába. Tehát ha ez meg tud valósulni és így működni, akkor nem csak a mennyiség, hanem a hatékonyság terén is tudunk nőni, hiszen a körfúvalokkal például sokkal olcsóbban meg lehet oldani ezeket a logisztikai kérdéseket. Azért az olasz irodánk az egy picit késlekedve indult, ezt azért be kell, hogy valljam. Tehát most jelen pillanatban ugyan már működik és felállt a finanszírozást, megvan a csapat, de igazából ez egy olyan kezdő fél év, ahol még olyan túlságosan nagy eredményt nem várunk. Azt szeretnénk, hogy az UBM neve az Olaszországban ismert legyen, ezért döntöttünk úgy, hogy ott egy helyi, tehát az olasz piacon ismert kereskedővel indítjuk el az UBM Italy-nak a működését, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy némi késlekedés van, a kilátások, illetve a mostani forgalom az nagyon biztató.
Tavaly márciusban mutattátok be a 2025-26-os üzleti évig terjedő növekedési stratégiátokat. Hogy álltok ennek a megvalósításával, akár időarányosan? Mi az, amire számíthatnak a befektetők a következő időszakban?
Szerintem nagyon jól állunk. Kifejezetten Romániára, Szerbiára koncentrálva lépünk előre. Ezért is történt például az a két bejelentés, közzététel, amit már megtettünk. Nagyon reméljük, hogy aztán a közeljövőben szintén további közzétételekkel tudjuk majd megismertetni a befektetőket, illetve a piacot. Úgyhogy van ebben előre mozdulás. Én azt gondolom, hogy időarányosan jól állunk, és hála az égnek azt tudjuk mondani, hogy azok a lehetőségek az akvizíció szempontjából, amiket nézegetünk, egyelőre úgy tűnnek, hogy még mind pozitív irányban vannak, tehát a tárgyalások azok folynak. közeli, illetve középtávú megállapodásra számítok. Még a stratégiánkkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ott megfogalmazásra került, hogy takarmánygyártás tekintetében a középtávú célunk az 1 millió tonna. Tehát említettem azt, hogy most nagyon nagyságrendileg 730-740 ezer tonna környékén vagyunk legyártott kéztáp takarmány egyenértékben. Azzal, hogyha Szerbiában az akvizíciós terveink azok sikerülnek, illetve hogyha valóban ki tudunk lépni a kazak piacra, én azt gondolom, hogy ezt nagyon gyorsan el fogjuk tudni érni. Az olasz piac pedig pontosan azért érdekes számunkra a takarmány alapanyag kereskedelemben, hiszen ez egy hatalmas nagy potenciál, ott egy viszonylag nagy ugrást tudunk ehhez a nagyságrendileg 1,2 millió tonnás lekereskedett mennyiséghez viszonyítva lépni, hiszen egy valóban nagy piacra és egy nagyon erősen a mezőgazdaságra épülő piacra tudunk belépni.
2016. decemberében léptetek be a budapesti értéktőzsdére, és hogy néztem, azért a forgalom lassanként kezd élénkülni az elmúlt időszakban. Egy elég komoly 35 milliárd forint körüli piaci kapitalizációval rendelkeztek. Milyen tervek vannak a likviditás élénkítésére, és hogy néz ki egyébként a közkészhányad? Terveztek-e akár tőkebevonást a következő időszakban? Tehát minden olyan dolog érdekes lehet, ami a befektetők szempontjából is fontos.
Hát ha jól emlékszem, akkor a közkészhányad nagyságrendileg most itt 14-15% körül van. Ez egyébként némileg alacsonyabb, mint amit én szeretnék. Én azt gondolom, hogy egy 25%-os közkészhányaddal már azt lehetne mondani, hogy valahol ott a küszöbnél vagyunk, és aztán ebben tudnánk tovább menni. Úgyhogy én arra számítok, hogy ez a forgalom ez tovább fog élénkülni, és nagy öröm tulajdonképpen, hogy a mostani gazdasági piaci környezet ezt most már sokkal jobban meg fogja engedni, mint ahogy mondjuk egy évvel ezelőtt a piac és a környezet, tekintve mondjuk az inflációkat, az állampapíroknak a kamatait, amivel mondjuk egy részvénybefektetés versenyzett, vagy akár a banki hiteleknek a mértékét, ez jóval alacsonyabban áll, tehát én azt gondolom, hogy felértékelődik és fel fog értékelődni a részvénypiac, ebben nyilván beleértem az UBM-et is. Így aztán megyünk tovább ezen az úton, és nagyon szeretnénk azt elérni, hogy valóban egy olyan erős közkészhányadunk legyen, ami oda tud bennünket emelni, hogy a standard kategória után a prémium kategóriát is meg tudjuk célozni a magyar tőzsdén.
Tulajdonosi szerkezetről mit lehet tudni? Vannak-e esetleg intézményi befektetők már jelenleg is az UBM piacán?
Nagyon kicsi arányban. A tulajdonosi szerkezet az jelen pillanatban nagy részt úgy áll össze, hogy 9 magyar magánszemély, ők voltak az eredeti tulajdonosai az UBM-nek, illetve 2 évvel ezelőtt volt egy tőkeemelésünk, egy kockázati tőkeemelésünk, amit a High Ventures hozott be, ez 5 milliárd forintos tőkeemelés. Tehát most azt tudom mondani, hogy nagyságrendileg ez a 9 magyar magánszemély, illetve a High Ventures az, aki az UBM részvényeknek a többségét tulajdonolja, és ezt szeretnénk tovább higítani. Kockázati tőkebevonás, vagy bármilyen tőkebevonás, természetesen tervezünk, ez cél, hiszen például egy ilyen kazak akvizícióhoz és befektetéshez mindenképpen kell az, hogy ne csak hiteloldali, hanem tőkeoldali források is a rendelkezésünkre álljanak.
Osztalékkal, osztalékpolitikával kapcsolatban mi az UBM csoport elképzelése?
Fizettünk már osztalékot 1,5 évvel ezelőtt. Egyébként maga az UBM az nem egy osztalék fizető papír jelen pillanatban, tehát ezzel kapcsolatban formálódnak tervek, de ez egyelőre még nem publikus. Mi úgy tekintjük magunkat, mint egy növekedési papír, tehát pontosan arra a mennyiségi, árbevételi, kereskedett, gyártott mennyiségbeli növekedésre szeretnénk felülni, ami a tervekben le van írva, és jelen pillanatban ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója volt a vendégünk a mai prémium kategóriában. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Ez még mindig a prémium kategória.